Honnan tudható, hogy valaki belső démoni irányítás alatt áll-e vagy sem? Mielőtt rátérnénk a speciális tünetekre, valamit meg kell említenünk azért, hogy a látásmódunk kiegyensúlyozott legyen. A démoni irányítás tünetei önmagukban nem bizonyítják azt, hogy a személyben démonok lakoznak, hiszen ugyanezeket a tüneteket számos más probléma is okozhatja. Pusztán azért, mert valaki rendelkezik az alábbi tünetek valamelyikével, vagy akár többel is közülük nem döntő bizonyíték arra, hogy démon lakozik a személyben. A tünetek teljességének jelenléte szükségeltetik ahhoz, hogy jelezze az igazi démonizmust. Meg kell őriznünk ezt az egyensúlyt, és vigyáznunk kell arra, hogy ne vessük el a súlykot egyik irányba sem. Az egyik szélsőséges nézet szerint ma nincs démoni tevékenység, a másik szélsőséges nézet viszont gyakorlatilag mindenért a démonokat okolja. Mindkét szélsőség kerülendő, a démoni irányításnak összesen 13 tünete van. A démoni irányítás egyik tünete a fizikai betegség. Ismétlem, nem minden fizikai betegséget démonok okoznak. Apostolok cselekedetei 5:16 különbséget tett azok között, akik démonizáltak voltak, és azok között, akik egyértelműen valamilyen betegségben szenvedtek, démonoktól függetlenül. A második tünet az elmezavar. Ismétlem, nem minden elmezavar démonok okoznak. Dániel 4:1-37 feljegyez egy mentális betegséget, amit nem démon okozott. A harmadik tünet a mély depresszió, ami sötét felhőként függ az ember fölött. A legtöbb ember természetesen átél depressziós időszakokat, amikor például valakinek tönkre megy a vállalkozása, könnyen depresszióba eshet, vagy ha nem sikerül egy dolgozat, de ezek a dolgok önmagukban nem bizonyítják a démonizmust, nem a démon által okozott depresszió érezhető. Besétálhatunk egy szobába, és azonnal érezzük a depresszió sötét felhőjét, és ez az a tünet, amire itt utalunk. A negyedik tünet az önvád. A démonok szeretnek hazudni az embernek, kihangsúlyozva önbecsülésének hiányát. Az ötödik tünet az öngyilkosság. A démonok néha megpróbálják megölni azt, akiben lakoznak, így az öngyilkosság is tünet lehet. Azt, aki hajlamos az öngyilkosságra, és több, mint egy öngyilkossági kísérlete volt, lehetségesen démon irányítja, ám ez még önmagában nem bizonyíték. Hatodszor a passzivitás is lehet démoni irányítás tünete. Aki folyamatosan passzív állapotban él, akire látszólag a körülötte lévő dolgok nincsenek hatással, lehetségesen démoni irányítás alatt áll. A hetedik tünet az erkölcstelenség. A démonok tisztátalan szellemek, mivel a tisztátalanság jellemzi őket, az általuk irányított egyéneket is tisztátalan cselekedetekre űzik. A nyolcadik tünet a keserűség. A keserűség állandósult hozzáállása minden és mindenki felé, Isten ellen, a világ ellen, stb. Lehet a démoni irányítás tünete. A kilencedik tünet a kábítószerezés. A kábítószerezés és a passzív állapot összefüggenek egymással. Szerző gyakran végigment úgy egy forgalmas utcán, hogy nyilvánvalóan belőtt ember jött vele szembe. Nézett, de nem látott, teljes mértékben passzív volt. A kábítószerfogyasztást a passzivitás jellemzi, és démoni irányítás tünete is lehet. A tizedik tünet a médiumi képesség. Amikor valakinek látszólag médiumi képességei vannak, vagy úgy tűnik, hogy előre tudják, mi fog történni, az a démoni irányítás tünete lehet. A szerző nem találkozott sok démoni irányítás alatt álló emberrel, szolgálatának évei alatt talán csak 4-5 olyan emberrel találkozott, akiknek egyértelműen démoni eredetű problémája volt. Az egyik ilyen lány esetében például minden esetben, amikor valaki csak a közelébe ment, azonnal érezte a lányt körülvevő mély depressziót, amiről korábban már írtunk. Amikor a lány egyedül volt egy szobában, minden világítást lekapcsolt, hogy teljesen sötét legyen. Ha valaki úgy ment be a szobába, hogy nem tudott a lány ott létéről, és felkapcsolta a villanyt, meglepődve tapasztalta, hogy a lány ott ül, olyan kifejezéssel az arcán, mintha valami rajta kapták volna. Egy másik démoni eredetű problémával küzdő lány pedig látszólag mindent előre tudott. Látszólag rendkívüli médiumi képesség és hatalom birtokában állt, ha valaki csöngetett, a lány mindig tudta, hogy ki van az ajtónál, bár ahonnan ő ült, nem volt rálátása az ajtóra. A médiumi képesség valós tünet. A démoni irányítás 11. tünete az állatias tendenciák. Az egyik fent említett esetben például a lány olyan gyorsan felfalt egy csirkét az ujjai segítségével, mint egy kiéhezett állat. Az étkezési szokásaiban állatias tendenciát mutatott. A 12. tünet a Biblia olvasása alatti nyughatatlanság. A démonok nem hallgatják élvezettel Isten igéjét. Az sokkal inkább előzi őket, és zavartakká válnak. Ha valaki nyugodtnak tűnik az írás megnyitása előtt, aztán a Biblia olvasása hirtelen hihetetlenül felkavarja, akkor ez is démon irányítás egyik tünete lehet. A 13. tünet a megosztott személyiség. A démonok képesek magukra ölteni mások jellemzőit. Gyakran több, mint egy démon lakozik a személyben megosztott személyiségekkel. Egyszer az egyik démon szól, máskor egy másik, ezzel hirtelen változásokat okozva a személyiségben. Ez a démon irányítás 13 már nem feltétlenül összes tünete. Természetesen ügyelni kell arra, hogy ne váljunk démonkutatókká, akik azt feltételezik, hogy valaki démonizált csupán azért, mert rendelkezik egy vagy több tünettel a fentiek közül. Ugyanezeknek a tüneteknek egyéb oka is lehetnek, csak ha több vagy az összes tünet jelen van egy személyben, akkor juthatunk arra a következtetésre, hogy a személyben démon van. Jó példa a tünetek többségére a Márk 5:20-ban található gadarénus démonizált. Márk 8 pontos tünetre mutatott rá, démon lakozott benne, szokatlan fizikai ereje volt, dükkitörései voltak, megosztott személyisége volt, ellenállt a szellemi dolgoknak, szélsőségesen érzékeny volt és érzéki, elváltoztatott hangon szólt és okult átköltözés történt, amikor az emberből a disznó csodába költöztek a démonok. Nem csupán egy-két tünet jelenléte igazolta a démonok jelenlétét, hanem a tünetek sokasága. Mitől lakozhatnak az emberekben démonok? A démon részeket leíró különböző fejezetekből arra következtethetünk, hogy erre 4 lehetséges ok létezik. Az egyik ok az öröklés. Ez Mózes törvénye alatt volt igaz, mert Izrael szövetségi nép volt. 2 Mózes 34:6-7-ben Mózes azt tanította, hogy Isten megbünteti az atyák álnokságát a fiaiban, harmad és negyed íziglen. A bűn, amit Isten harmadik és negyed íziglen is megbüntetett, más Istenek imádata és a bálványimádás volt. Korábban tárgyaltak szerint a bálványimádás hátterében a démonizmus egyik vonatkozása áll. A bálványimádás történt, a démoni irányítás a harmadik és negyedik generációig eljuthatott. A bálványimádás nem csupán a szoborok előtti meghajlásra korlátozódik. Az okkult, bármely formája lényegét tekintve a bálványimádás egy formája, hiszen az igaz Istenen kívül álló másik Isten tiszteletéhez van köze. A mózesi törvény azonban ma nincs érvényben, nem ez a hívő életviteli szabálya, és nem használható arra sem, hogy szellemi elveket generáljunk belőlük, amelyekkel elkerülhető a démoni megszállás vagy a szabadulás iránti szükség. A keresztény egyház bizonyos köreiben szinte divattá vált ugyanaz az állítás, hogy szakítani kell a generációs kötelékekkel, ám ez biblikus tekintetben nem megalapozott. Először is a mózesi törvény azon elve, hogy Isten megbünteti az atyák vétkeit a fiakon harmad és negyed íziglen, csak is Izrael vonatkozásában volt igaz, Izrael szövetségi kapcsolata miatt. Nem vonatkozik sem a pogányokra, sem pedig a gyülekezetre. Ezen kívül, amikor valaki befogadja az Urat és újjászületik, a bűnnel kapcsolatos bármely kötelék azonnal megszakad. Nem kell folyamatosan a korábbi generációs bűnöket megtagadni, bár vannak olyanok, akik azt tanítják, hogy meg kell szakítani a generációs kötelék átkát. Mindez új divat csupán, amely áthatotta az evangéliumi gyülekezetek egyes szegmenseit, és bizonyos tanítók félreértelmezték az írást azért, hogy ragaszkodhassanak ehhez a felvetéshez. Bár a mózesi törvény alatt Izraelre igaz volt ez a vers, ugyanabban a korban élő pogányokra már nem, és a ma élő hívőkre sem igaz. Amikor újjászületünk, teljes mértékben megváltatunk, és ebbe beletartozik minden generációs bűntől való megváltásit is. A lelki problémák egyszerűen megoldhatóak akkor, amikor az emberek a messiás törvényének spirituális elveihez szabják magukat, és az arra irányuló magyarázatok, hogy a mózesi törvény valamiképpen még ma is érvényes, szükségtelen. Sem ma, sem máskor nem vonatkozott a pogányokra. Az emberek gyakran úgy imádkoznak, ahogyan arra tanították őket, és gyakran követik a legújabb divatot és ötleteket, mint például a szellemek megkötözését. A Szentlélek nem szegi meg saját szavát, így arra sem vezetheti az embereket, hogy a generációs bűnök ellen imádkozzanak. Amit a Szentlélek az emberek vezetése terén ma tesz, összhangban kell, hogy legyen Isten írott igéjével. Amikor a hívők életében jelenlévő bűnről van szó, az apostolok összes imája és az új szövetség alapelvei sohasem említik azt, hogy imádkozni kellene a generációs kötelék megszakadásáért. Itt arról van szó csupán, hogy emberek kiemeltek egy olyan elvet a törvényből, amely Izraelre, mint szövetségi népre vonatkozott, és a mai hívőkre alkalmazták azt. Ezáltal a messiás vérének teljesítményét értékelték le, amely különben azonnali szabadulást eredményez a bűn minden kötelékétől. A hívő életében jelenlévő bűnkezelésének megfelelő módja Róma 6 szerint az, ha felismerjék, hogy mind a bűnös természetünk, mind pedig az óemberünk megfeszítetett a messiással együtt abban a pillanatban, hogy hittünk, és ez megtörte a bűn kötelékét. Most azt a döntést kell meghoznunk, hogy nem hagyjuk a testünket a bűn eszközéül használni. Ez az új szövetségi követendő példa. A második ok a kísérletezés. Vannak emberek, akik okkult dolgokkal kísérleteznek, és ennek eredményeként démoni irányítás alá esnek. Isten megtiltott bármiféle kapcsolatot az okkult világgal, és ennek a tiltásnak szigorúan engedelmeskednünk kell. Ha valaki kísérletezik az okkult világgal, amely maga is természetesen démoni irányítás alatt áll, akkor az eszközül szolgál arra, hogy az egyén démoni irányítás alá essen. A harmadik ok az okkulttal való kapcsolaton keresztüli átruházás. Az is vezethet démoni átruházáshoz, ha valaki közvetlen módon nem gyakorolt okkult dolgokat, csak egyszerű megfigyelésen keresztül került vele kapcsolatba, mi alatt azt gyakorolták. Az ilyen átruházás miatt is démoni irányítás alakulhat ki. A negyedik ok a megvallatlan bűn. Ez Efézus 4.27 szövegkörnyezetéből láthatjuk. Eszerint, a rész szerint a hívő is állhat belső démoni irányítás alatt. Ez a rész arra figyelmeztet, hogy a hívő ne adjon teret az ördögnek. A hídfőállás az ellenséges területen lévő irányítóközpont. Efézus 4.27 szövegkörnyezete a megvallatlan bűnről szól, és arra utal, hogy néhányan emiatt estek démoni irányítás alá.